A kamaszok sebeiről beszélgetünk, illetve arról, hogy hogyan tudunk abban segíteni nekik, hogy ezeket feldolgozzák. Ebben a mai adásban főképpen Skrabszky Fruzsina Traumáinkon innen és túl című filmje alapján járjuk körül ezt a témát. A két műsorvezető
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán. Ezt a filmet ti láttátok húsfér kamaszokkal, ráadásul ugye pont azzal a korosztállyal, akikről beszélgetünk, tehát akik már a kamaszkoruknak nem az elején vannak, vagy hát a 18 éves koruk táján, tehát amikor már azért az a kérdés, hogy hogyan élünk tovább azokkal a hiányokkal, vagy akár sebekkel, amiket a kamaszkorunkban, vagy akár annak előtte a családunktól begyűjtöttünk, vagy hogy hogyan dolgozzuk fel ezeket. Mi volt a gyerekeknek a véleménye, benyomása, vagy mi érintette meg őket?
Először is talán érdemes a filmről azt tudni, hogy 52 perc, ez egy dokumentumfilm. A szereplői azok súlyosan nehéz helyzetből induló emberek, akik a nehéz helyzetüket valahogy a saját előnyükre fordították, vagy valahogy mégis boldogultak az életben. Talán el is hangzik majd a riportban is, amit Skrabszky Fruzsinával készítettünk, hogy ezek az emberek mind valahogy félig meddig önerőből lettek úrrá a tényleg nagyon nehéz helyzetükön, ami valóban súlyosan bántalmazottak voltak, és hát nagyon sérülékeny helyzetben voltak. És ugye sokszor van az, hogy mi magunk is azt mondjuk, hogy nekünk olyan nehéz a helyzetünk, vagy olyan minusszal indultunk valamiben. De már csak ilyen pici dologra is, ha gondolunk, hogy hát nekem a szüleimnek is rosszul ment a matek, akkor majd én nekem is rosszul megy, szóval hogy szoktunk így hivatkozni az elődeinkre, és hogy valahogy ez a film rácáfol arra, hogy a mintákat szorosan követjük, vagy követnünk kell. És innen jött az ötlet, ez szerintem inkább egy 16-17 éves kortól javasolható, hogy az ember megnézze ezt a filmet a gyerekeivel, tehát szerintem azt mondhatjuk, hogy javasoljuk ezt a filmet, hogy valami, ami megmozdítja őket, ami elgondolkodtatja őket a saját sorsukról is, és arról is azoknak az embereknek a sorsáról is, akiket mi végignéztünk. És ez volt tulajdonképpen a nagy élmény, ugye a kérdésedre válaszolva, hogy nem csak úgy pusztán megtekintettük a szereplőket, és azon gondolkoztunk, hogy vajon hogy tudták ezt a hihetetlen, mondjuk azt, hogy sörös üveggel verte a szülő a gyermekét, és az a gyermek később a szülőnek megbocsájt, elfogadja, hogy ez nem mese, hanem ez itt valóra válik a 52 perces dokumentumfilmben, hogy nem csak ezt volt érdekes látni, hogy ugye beleélik a gyerekek ebbe a másik embereknek a helyzeteibe magukat, hanem az, hogy egyszerűen valahogy tényleg visszahat a film a nézőre olyan módon, hogy a gyerekek maguk is elkezdték a saját életüket boncolgatni, hogy nekem milyen örökölni valom van. És ugye ezt természetesen hosszan beszélgettünk a gyerekekkel erről a filmről utána, közvetlenül, és az volt az érdekes, hogy mindenkinek volt olyan mondata, amiből az látszott, hogy hát igen, nekem nagyon nehéz. És hogy olyan problémákat is előhoztak, amiket ugye egymásról se tudtak a gyerekek. És azt élték meg, hogy hát mi egy hajóban evezünk, hogy nem az van, hogy nekem nehéz csak, hanem... És annak ellenére, hogy ők azt világosan értették, hogy a filmben szereplő hősök sokkal nehezebb sorsúak voltak, mert sokszor nem szerette volna a szülő egyáltalán a gyereket se nevelni, se a kapcsolatot fenntartani. Tehát, hogy világos volt, hogy ott, akik együtt ülünk, mindannyiunknak sokkal hát könnyebb helyzete van, de mégis az, hogy megoszthatták egymással a film után azt, hogy ők mit cipelnek, mit hordoznak, milyen generációs történeteik vannak, amiket ők stresszként, vagy hogy mondjam, szorongással öveznek, az nagyon érdekes volt. Mindennel együtt egy kicsit felszabadító is volt, hogy van, lehet megoldás. Volt olyan fiatal, aki azt fogalmazta meg, hogy borzasztóan nagy az elvárás otthon, és hogy kicsit agresszívan kommunikálnak az ő szülei, és ezt nyomasztja őt, de őt inkább az, hogy ő is érzi magán, hogy ő is így beszél, és hogy látja magában ugyanazt a mintát, mint amit otthon lát, ami neki nagyon-nagyon nem tetszik. És akkor ott közösen megfogalmazták a gyerekek, hogy de hát úgy tűnik, hogy lehet, hogy ez nem kötelező, hogy ezt a mintát te tovább vidd. És tényleg valóban lehet egy gyereknek nyomasztó egy valamilyen minta, ami neki nem tetszik, vagy amitől ő szenved, hogy eszébe jut már ilyenkor 17-18 évesen, hogy ő is ezt a mintát viszi tovább. Tehát a film az felszabadító volt és pozitív szerintem számunkra. De mit gondolsz arról, hogy itt ebben a dokumentumfilmben szereplők tényleg megbocsájtottak a szülőknek, hogy lehetséges az, hogy az ember a rossz mintáit elhagyja és jóra fordítja? Vagy például itt nem csak megbocsájtottak a szüleiknek, hanem később már idősebb korukban ápolták is őket. Hogy te látsz arra példát, hogy ez pozitívan hat valakire, hogy valaki egy nehéz kapcsolatot úgy tud átfordítani, hogy aztán gyakorlatilag még ő tesz jót a szülővel, és itt úgy nyilatkoztak, hogy ezeket a pszichológusok, ugye itt pszichológusok is megnyilatkoznak a filmben, hogy ez még segítheti is azt a fiatalt abban, hogy kap még valamit apából és anyából.
Igen, ezt akartam én is mondani, hogy azért az, hogy pozitívvá válik az a kapcsolat, akár olyan módon, hogy a felnőtt gyermek akár ápolja az idős szüleit, az biztos, hogy neki is segít. Ugye a megbocsátásnak ez a nagyon cselekvő módja, ez hát biztos, hogy a sebeket gyógyítja, vagy hát egyáltalán más megvilágításba helyezi. Már nem egyszerűen ő, nem egy szenvedő alany egy olyan kapcsolatban, ahol hát a felnőtt volt, a felnőtt ő meg a gyerek, tehát ő volt a alacsonyabb státuszban, hanem akkor ez megváltozik, ő lesz az erős, ő nyújt támaszt, tehát biztos, hogy ez valahogy felülírja, kiradírozza azokat az emlékeket, amik negatívumként megmaradtak. Biztos, hogy a mintakövetésnek vannak pozitív megnyilvánulásai is. Most egy volt diákomnak a negyedik gyerekét fogom keresztelni, és úgy jönnek a gyerekek, hogy lány, fiú, 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 de az ő családjukban, ahol ő felnőtt, ő is, ott is így voltak a gyerekek, hogy lány, fiú, fiú, fiú. Most ennek ugye 1/16 a valószínűsége, de hát neki sikerült ezt így reprodukálni, mert ő egy mintakövető személy. Ráadásul azért összességében pozitív is a minta, amit kapott meg, hát amit szeretne tovább is adni. Viszont hát ahhoz, hogy mintakövetésről legyen szó, az is fontos egyáltalán, hogy van-e minta. És ugye lehet jó minta, összességében, hát persze emberileg ez mindig összetett, meg van benne negatívum is, van rossz minta, tehát amikor valakit, nem tudom, bántalmaztak, vagy a szülők agresszívak voltak, netán ittak, de azért van az az eset is, amikor egyáltalán nincsen minta. Akkor nehéz mit követni, de valahogy mindegyikben azért a saját elhatározás az nagyon fontos, mert egyébként rengeteg mintát kínál föl nekünk a környezetünk, és ebből valamilyen módon válogatunk, vagy tudatosan, vagy kevésbé tudatosan. Tehát, hogy azért az ember azon is rajta kapja magát, hogy a tanárainknak egy-egy gesztusát, vagy szófordulatát önkéntelenül átvesszük. Tehát, hogyha valami mellett úgy tudatosan elkötelezzük magunkat, akkor az idővel megnyilvánul a viselkedésünkön, tehát, hogy válogathatunk a minták között. No hát, a gyerekeknek mindig azt szoktam mondani, amikor így panaszkodnak arra, hogy otthon milyen nehéz a sorsuk, meg a helyzetük, hogy hát csináld jobban, hogy az, hogy elszenvedi az a kamasz gyerek, most mindegy, hogy persze a szülei milyen mintát mutatnak, lehet, hogy összességében nagyon jót, de hát azért egy kamasz az hajlandó, vagy hajlamos szenvedni, mert ő egy olyan szenvedő szerkezet tud lenni, hogy valahogy akkor így nehezen éli meg ezeket a szülői mintákat. Tehát ő azt szoktam mondani, hogy hát az, hogy elszenvedted, átélted, annak az az értelme, hogy hát te csináld jobban. Te ismert fel magadban azt, amikor automatikusan, spontán módon ugyanúgy kezdesz el viselkedni, és hát ha le tudod küzdeni, akkor nem örökítetted ezt tovább, akkor nem hiába élted át ezeket a nehézségeket. Szóval nekem például volt egy diákom, akit egyik szülő sem nevelt. És a tágabb családi körben mindig azt hallotta, hogy teljesen fölösleges tanulnod, vagont pakolni, jó leszel. És hát körülbelül ezt is élte sokáig. És aztán érdekes, hogy ennek a fiúnak volt egy jóval idősebb nővére, és annak a nővérének volt egy udvarlója. És hogy az a fiú, az a fiatal ember, az egy fiatal tanár volt, valahogy így felkarolta ezt a gyereket, és akkor is kitartott mellette, akkor is pártfogolta, kollégista volt ez a gyerek, amikor már az a párkapcsolat megszűnt. És valahogy egyszer csak ez a gyerek így rájött arra, hogy nem kötelező neki mindig egyest kapnia. Hogy végül is a kettes az jobb, mint az egyes. És akkor ebben így látott fantáziát, és végül is leérettségizett, nem túl fényes eredménnyel, de hát a tágabb családjából ő volt az első, aki érettségit szerzett, és hogy ez a minta, ez végül is egy kvázi vadidegentől jött, vagy egy idősebb baráttól, de belekapaszkodott, és magáévá tette. Hallgassuk meg akkor a Skrapszky Fruzsinával készült interjú első felét, ennyi fér még a mai adásunkba, és aztán majd a következő adásunkban folytatjuk a témát.
Skrapszky Fruzsinával beszélgetünk a Traumáinkon innen és túl című dokumentumfilm rendezőjével, amelyet 2020-ban mutattak be, és ezt most a Kamassarok adás számára vesszük föl, ugyanis Itt most mi a generációktól kapott sebek, ebben a témában beszélgetünk már egy ideje. Fruzsina, ez egy gyógyító film. Csodálatos volt ezt fiatalokkal, a 11. osztályommal néztük meg, és utána hosszan beszélgettünk róla, és az volt az érzésünk, hogy nagyon nagy hatással van rájuk. Hogy jött a film ötlete, hogy keressél nehéz sorsú embereket, akiket megaláztak fiatalon, és hogy ezek az emberek megállják a helyüket ma a világban?
Hát igen, egyrészt ez egy tudatosan gyógyító film, tehát ez volt a tervem vele. Igazából onnan indultam ki, hogy azért valahol csak működik a lelkeknek a gyógyítása. Tehát nagyon sok embert láttam, aki teljesen bele szomorodott, meg depressziós lett, és akkor magyarázták, hogy nem szerette őt az anya, meg így, meg úgy, meg ne, akiket tényleg nagyon sajnálok, csak közben azon gondolkoztam, hogy másnak lehet rosszabb, vagy nagyon sok ilyen gulágos könyvet olvastam meg. Tehát nagyon érdekelt ez a téma, hogy akkor hogy van az, hogy az egyik embernek van aránylag normális szülei, de mitől nem annyira kedves az anyukája, és akkor ő ebbe teljesen belerokkan, és teljesen depressziós, és nem tud meggyógyulni. A másik ember meg hát egy ilyen lehetetlen helyzetből indul, és mégis azért látunk rá példát. Ritka, tehát az is igaz, és kritika a filmmel szemben, hogy akkor ez nem mutatja be a többieknek a nehézségét, gyakorlatilag a 90% mondjuk ilyen állami gondozottak. Azért nagyon ritka a kivételek, aki ennyire jól tudják irányítani az életüket, de hogy mégiscsak van erre példa, és akkor ők mit kaptak, vagy miből jutottak el ide. Nyilván a film, mivel több történetet mutat be, nem, és 52 perces, nincs arra lehetőség, hogy mindenkinek nagyon-nagyon részletesen kibontsuk az életét. De arra szerintem nagyon jó volt, és én iszonyatosan élveztem ennek a filmnek a forgatását. Tehát ezek az emberek számomra a legnagyobb hősök, tényleg ilyen emberóriások. Tehát, hogy a saját magukat a saját hajuknál fogva rángatták ki a bajból. És ami még nagyon érdekes az egész téma kapcsán, hogy nekem voltak hipotéziseim, hogy mind nagyon vallásos, vagy nem tudom, valami olyan közösségbe került, akik ebbe támogatták, vagy hogy pszichológushoz járt, és ezek az elméleteim, ezek nagyjából megdőltek. Majdnem mindegyikük hisz Istenben, és az nagyon sokat segített a gyógyulásukban, az egyértelmű, de például hogy nem igazából, most én tényleg nem akarok lebeszélni senkit a pszichológusról, és nem azért mondom, csak az, hogy érdekes, hogy az ő esetükben, jó, ezek nagyon erős emberek, de meg valami kellett nekik a karakterükben is legyen, ami erre alkalmasra teszi őket, de hogy olyan kicsin múlik, tehát egy tanár, aki csak hisz benne, tehát ennyi elég volt nekik, tehát mindegyikben az volt a közös, hogy minden lehetőséget megragadtak. Tényleg ezt, hogy egy tanár kicsit hisz benne, és akkor ő azzal a tanárral elkezd együttműködni, és dolgozni neki, és hallgatni rá, és figyelni rá. Egy osztálytárs, aki kedves vele, azt elkezdi követni a mintát, megpróbálja úgy csinálni. Ez mindegyikben közös bennük, és hogy nem a múlt, nem rágódnak a múlton. Ez nem azt jelenti, hogy nem foglalkoznak a múlttal, abszolút foglalkoznak, és beszélnek is róla, hiszen még a filmben is elmondták, de nem a múlttal foglalkoznak napi szinten, meg hogy ővelük milyen szörnyűség történt, hanem a lehetőségeket ragadják meg, és ez annyira elképesztő, egyébként annyira megszerettem mindegyiket, mindegyikkel egy barátság alakult ki, és úgy szeretek velük találkozni. Voltunk együtt egyébként bemutatni ezt a filmet a Böjte Csaba gyerekeinek, és akkor egy autóval mentünk hárman, és akkora élmény volt ez az utazás, csak ez a beszél. Olyan humora van egyébként mindegyiknek, végig rögtük az autóutat. És az is nagyon jó pofa volt, hogy ezen a vetítésen ott egy templomba vetítettük, és az iskolából jöttek gyerekek, és jöttek a Böjte Csaba gyerekei is, meg ugye oda, akik a helyi iskolába járnak. És hogy az volt a vége, mert elvittük ugye a főszereplőkből is párat, hogy a hősök, a menők, azok pont olyan árva gyerekek voltak, vagy állami gondozott, ugye nem árvák a Böjte Csaba gyerekei, de hogy ilyen intézményben nevelkedett gyerekek voltak. Egy olyan film, amiben a hősök az intézményben nevelkedett gyerekek, szóval ők ilyen megdicsőve jöttek ki, szinte irigykedve néztek rá a normális gyerekek, hogy hogy ő nekik milyen lehetőségük van, mert ugyanakkor meg amikor ezt megléped, akkor egy akkora emberi teljesítményt mutatsz be, hogy azt bárki elismeri. Én ráadásul ott volt ez a Feri, az a nagy darab fiú, és hát egy olyan beszédet mondott, mint a, nem tudom, a gladiátorok, vagy nem tudom, tehát hogy olyan jó nagy hangja van, kiáltott, beszélt, gyerekek, mindent meg lehet csinálni, nem tudom, és olyan hathatós volt, hogy tényleg ilyen megdicsőve jött ki az egész társaság, hogy egy ilyen nagyon nehéz múltból végül is, most nem azt mondom, hogy hasznunkra válik, de hogy az is tud erőt adni. Tehát olyan érdekes, ugye ezt mi vallásosak mondjuk, de hogy a szenvedés, ha túléled, mert ugye azért túl kell élni, de ha túléled, akkor egy erővé válik.
Az is érdekes, vagy nekem vissza is csengett a diákoknak a szájából is az, hogy ugye valahogy ezek megbocsájtottak a szüleiknek a nyilvánvaló, hát komoly, amiket terheket kaptak, azokat nem úgy, akkor most én megcsinálom, de haragszom egy életen át anyámra, apámra, hanem ténylegesen megbocsájtottak. Még valahol Bagdi Emőke mondja is, hogy lehetne a film címe az, hogy ne félj. És amikor beszélgettünk a gyerekekkel, ott is volt, aki pont ezt mondta, hogy én nagyon félek, rettegek attól, hogy azt a mintát fogom megvalósítani, amit én a szüleimtől látok, és ez kicsit agresszív, ez ilyen nagyon elvárós, és hogy látom magamon, hogy én így reagálok, hogy írtó érdekes az, hogy ezek a te általad kiválasztott különleges hősök valahogy tényleg úgy tűnt, hogy őszintén megbocsájtottak. Szerinted hogyan lehet e felé lépni, hogy megbocsájtás irányába, hogy már ne kínként cipeljük ezt a mintát, hanem hogy azt mondjuk, hogy hát én ezt most már elfogadom.
Ez is az emberi nagyság, tehát ez a... Ugye ők azt tudják mondani mind, hogy a saját sorsuk az hasonlított az ő szüleiknek a sorsához, azt hozták. Tehát azért tudják őket megérteni, a saját szüleiket, mert azt mondják, hogy ők ugyanabban nőttek föl, csak rossz válaszokat adtak. És ezért, amikor ezt így fölfogják, hogy ugyanezeken a szörnyűségeken átmentek a szüleik, és sajnos tovább vitték, de ők nem vitték tovább, de ezért a szüleiknek meg tudják bocsátani, mert azt mondják, hogy ők nem tudták azt meglépni, amit ők, de ugyanolyan szörnyű gyerekkoruk volt, mint nekik. Tehát ugyanazt a fájdalmat viszik tovább, amit nagyon rosszul ugyanúgy tovább visznek. De például nagyon érdekes volt, hogy mi ezt vetítjük, ezt a filmet nevelőintézetekbe, van egy ilyen programunk traumáinkon túl, és mindenféle nevelőintézetbe elmegyünk. Egyébként szívesen megyünk bárhova, szóval, hogyha valaki hallgatja ezt a műsort, nagyon szívesen elvisszük, és mindenhova elmegyünk egy pszichológussal, meg az egyik főhőssel, és beszéltünk mai állami gondozottakkal. Ugye ezek állami, tehát hogy most nem a Csaba testvér árváiról beszélek, és akkor megnézzük, és egyrészt, na megint ez a hatás, hogy ha én oda megyek magyarázni, az semmit nem hiteles, hát most menjek én azon keresztül, ami ők, és akkor magyarázzak. De ugye látják, hogy, tehát egyrészt nekik nagy élmény, hogy kilép a filmből, tehát az, aki ugye egy filmben szerepel, az már sztár. Na most az ott kilép, meg ott megjelenik előttük egyrészt. Másrészt, ami nagyon érdekes volt, hogy kérdezte a Danó Éva volt ott, ugye az a csodálatos cigánynő, aki hát tényleg szóval egész elképesztő, hogy ő semmi szeretetet nem kapott, sőt csak bántást kapott az anyukájától, és ő most egy nagyon szerető anya. És akkor kérdezte ezek az állami gondozott gyerekektől, hogy mik szeretnétek lenni, a nagy lesztek. És akkor mondták, hogy hát strici, meg influencer, meg kurva, meg nem tudom, mindenféle ilyen szörnyűségeket mondtak, ott felsoroltak, ami nekik, tehát őszinték voltak, elmondták, hogy ezeket a jövőbeni elképzelések vannak. Mondta nekik az Éva, hogy jó, figyeljetek, itt van a bátyám, baltával nagyon ütötte a feleségét, börtönbe ül alkoholista, ha éppen kijön a börtönből. Van ez az út. Megvan az én utam, hogy tanultam, megházasodtam, 3 gyerekem van, boldog életet élek. Kicsit melósabb, meg nem tudom, milyen ruháim vannak, de nagyon boldogan élek. És mondta, hogy mindig akkor így nagy megszepenve, mert ugye még egy kicsit úgy provokálták is ebben, hogy és akkor így végig gondolták, hogy hát igen, szóval, hogy akkor lehet ezt választani, de annak az a vége, ami a bátyjának a sorsa. És itt van előttük egy boldog, mosolygós, tényleg boldog, boldog házasságban élő nő, gyerekekkel, már két diplomával, hát azért tehát látják ők is, tehát ez a minta, és tényleg, hogy például ezen gondolkozom, hogy mondjuk egy ilyen vetítés és egy ilyen beszélgetés a Danóivával, hogy csak egy gyereknek megváltoztatja az életét, már az mekkora dolog, de lehet, hogy az összesnek, mert mindegyik azt mondja, hogy fú, hát tényleg végül is, akkor lehet, hogy arra fele érdemesebb menni. Tehát, hogy az a megbocsátás, tehát igazából kéne mindigről írni egy alapos pszichológiai könyvet, hogy megtanuljuk, hogy hogy lehet ekkora alázattal, ekkora kitartással, ekkora hittel. Egyébként, szóval azért tényleg a Jóisten, tehát én nekem mindig egy nagy vitám volt a Jóistennel ezzel kapcsolatban, hogy miért van az, hogy én a szuperszülőkhez születek, szuper körülmények közel, másik meg ide. De az ő elmesélésekből az látszik, hogy ott volt, szóval, hogy nagyon erősen ott volt nekik a Jóisten. Lehet, hogy nem gyakorló vallásak úgy, hogy nem járnak közösségbe, de mindegyik, gyakorlatilag azért mindegyik arról számol be, hogy ott volt, és ott van mellette a Jóisten. Tehát, hogy most én nem mondanám azt, hogy mindenki kap annyi erőt, amennyi kihívást, mert azért látunk ellenpéldákat, de hogy ők igen, tehát, hogy ők hihetetlen, amit erőt kaptak. És mennyi ilyen történet van a Bibliában, nem? Hogy mindenki rossz, de te egyedül próbáld meg megcsinálni és kitartani, és ők ezek, ezek a csodálatos, tényleg ilyen csodálatos emberek, akik egyedül ezt megcsinálták. De nagyon nehéz, tehát azért mindegyik elmondja, hogy nagyon nehéz a házasságába, már amelyik megházasodott, azért nem mindegyik házasodott meg, tehát azért azt is lássuk, hogy azért nem olyan egyszerű ez. És a házasságukban mindegyik panaszkodott, hogy újra és újra előre jönnek a rossz rutinok, a félelmek, tehát ezek nagyon nehéz ezt levetkőzni. Meg én azért kihangsúlyoznám azokat a bátor férjeket, meg feleségeket, akik elvették őket, vagy hozzájuk mentek, és kitartottak, és ott vannak mellettük. Tehát az is egy fantasztikus. Ezen is gondolkoztam, hogy például, hogy az én lányom hazahozna egy álmi gondozott fiút, hogy ő hozzá menne feleségül.
Mennyire örülnél neki?
Hát igen, hogy azért az ember azt mondja, hogy hát figyelj, nem lehetne valami keresztény jó család, és közben meg milyen szép, és milyen emberi nagyságok. Tehát, hogy a társadalom mennyire hagyja ezeket az embereket egyébként kijönni a sorsukból. Tehát többen is panaszkodtak arra, hogy akár a film után, hogy sokkal nehezebb lett az életük, hogy ezt felvállalták. Tehát, hogy a munkahelyen ezek után kirúgták őket. Mert hogy hát azért nem zörög a haraszt, nem tudták, hogy állami gondozott volt, nem tudták, hogy például a Ferit, aki a börtönben volt. Szóval csomót ártottam például a Ferinek ebben a filmben, nekem nagy lelkismert furásom, hogy azt mondja, hogy ne legyen, hát mondom, ő jó fej. Mindenre azt mondja, hogy ezt tudatosan vállalta, de közben meg olyan nehéz azt látni, hogy ez mekkora pecsét. Meg például az is érdekes volt, hogy elvittem egy iskolába, egyébként egy egyházi iskolába a Ferit, ugye így levetítettük, de az nem állami gondozott intézmény volt. Na például olyat többet nem csinálok, mert így néztek rá, mint valami kiállítási tárgyra, vagy valami érdekességre. Szóval annyira távol van az ő életük attól, hogy kicsit sajnálják is meg mindent, de úgy nem értitek, szóval nem tudnak vele azonosulni.
Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek, és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellenem dolgozik a szél, de nem fúj vissza a bőröm, páncélból van a szívem, pedig a cél. Mindegy, hogy mennyire rögös az út, elmegyek, nem számít a távolság, csak veszem a bátorságot hozzá, és szedem a sátorfát. Lesz több üzenet, itt hagyom mindenemet, megyek, amíg van erő. Ott húzom fel a táboromat, ahol a lábnyomomat elmossa majd az eső. Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a tégyen.
majd elmegyek és soha nem lát senki. Ott verek egy tábor, a múltat nem tudom jóvá tenni, maradok távol.
Családban Kamasz Sarok. Budó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.
A húsvéti időszak megkoronázása, pünkösd.